van ugye a stilisztika nem csak azt jelenti, hogy hű, de választékos, és nem tudom, milyen vagyok, hanem hogy megfeleljen annak a szintnek, annak a közönségnek, akinek akarom ezt adni.
Igen, meg kell találni az arany középutat. Én amúgy szeretem, lehet, hogy amúgy azért írok fantasy zsánerben, mert ott azért az archaikusabb nyelvet bele lehet csepegtetni lerek. Úgyhogy ilyen téren is van próbálkozásaim, de még készregénnyel nem tudok előállni.
Viszont van készregényed.
Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regény pályázatának a Dream kategória nyertese volt.
Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmai képzőnek is ott volt az aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
Azért ez nem kis munka.
Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztést azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azok már azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az Árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szanaszéjjel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regényt.
Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, amíg aztán kibomlik az egész folyam.
Igen,
belőle.
Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni. Ki kell cicomázni gyakorlatilag. Aha. De maga a cselekmény az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaik, igen, a motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy vissza kell hozni.
Igen, igen.
Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
Kedves hallgatóink, megismételtük Kós Patrícia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünk első részét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepes György szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag és Sarkadi Bíborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bentlakótaggal. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a folyamatos tanulás a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittelpál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítássorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittelpál könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittelpál könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, exotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az Ekke csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt a harmadik adásunk, és én Bibarka vagyok.
Én pedig Vivien. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
Sziasztok.
Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok. Még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben. Úgyhogy az alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosó mozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erről fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörül fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül. Miről hallottatok?
Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen önszerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
Ez Angliából indul ki, nem?
Így van,
a 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb, az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégiumi elődnek, az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napoleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a neveit azt megkérem, hogy a bíborka mondja ki, mert hát ha francia
kérdése. Ők voltak a Grand École Supérieurök.
Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudásuk alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok. Ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották, hogy egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbálták bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis francia esteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
Igen, igen. Egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
Őt tanítják, igen.
Ennyi szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
Igen.
Hogy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumukról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgokat írt le, mint igen, ez a kutatás, tehát valóban nincs egy mély, nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetséggondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoliknak a között az első az a Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán az egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
És mi is ez a nyata?
Hát ez a nyári találkozó. Ugye, hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát, ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás elég fontos szerepet játszottak, kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
Kis bulika.
Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van. De mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkólon vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni. Ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkólon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat.
Igen.
És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy valóban a minősít, és visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkol az a összakollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumet, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává, a politika az lassan kikopott, sőt ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepesgyőr szakkollégium nevet, azért mert az akkori bentlakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Tegerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
Igen, teleházak
voltak. Igen, teleház. Amikor hetente, vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyománnyá vált, több éven keresztül is folyt.
Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk az elődökhöz felnőni.
Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót hát el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a Kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamiért, valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
Lehet, erre rá kéne feküdni.
Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
Ennek nincsen vége. Véges ideje.
Igen.
Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a Báb színházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
Igen.
Báb színház, az nagyon jó lenne.
Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
Igen. Hú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
Ú, az nagyon jó volt.
De igen. Szeretem a Vitéz Lászlót.
Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B-épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában. Majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyarkoliban, és most a Lányka kollégiumban vagyunk bent. Szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma többi épülettel, például B-épülettel, vagy az apartmanokkal is az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkoli hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
Kötelezettségünk.
Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkolis élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Viborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Viborkának egy ilyen nagyon szuper host.
Ó, oh, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
Lícómi Krónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Éreztem én, a legelején megváltozott minden. Éreztem én, a szeretet itt megváltott minket. Éreztem én, a legelején megváltozott minden. Éreztem én, hogy átformált az Úr. Örökké való igazságot hittél bennem. Legelején megváltozott minden, minden. Éreztem én, a szeretetét megváltott minket, minket. Éreztem én, a legelején megváltozott minden, minden. Éreztem én, hogy átformált az Úr. Örökké való igazságot hittél bennem.
Örökké.